Tudod, mit csinálsz ezen a nyáron? Tanulsz, fiam. Nyaralásról ne is álmodozz. A számítógépedet pedig elzárom, nehogy meghekkeld az iskolai adatbázist. Ja, a telefonodat is. És itt egy másik dörgedelmes cidás. Igazad van, lányom. Ne is törődj vele. Végül is mit számít, hogy megbuktál, hogy nem lesz belőled semmi? Nem nagy úgy, igaz? Az öcséd a maga másfél évével egyetemi tanár hozzád képest. Szóval ilyen letolást kapnak otthon azok a gyerekek, akiknek egyébként átlag fölötti a bizonyítványuk, ám az egyik tanáruk természettudományból megbuktatta őket. A tanár furcsa, sőt ellenszenves, tudja ezt a tantestület is, csak hát kisegítette őket, amikor tanárhiány volt. Így aztán a gyerekek sem az iskolára, sem a szüleikre nem számíthatnak a nyáron. Még a meghökkentő természeti csapások elhárításában sem, amelyek egyébként épp Lucz tanár úrnak, vagyis plutóniumnak köszönhetők. Szerencsére a hét kamaszt összehozza a sorsa titokzatos Lukréciával, aki néhány használt papucs fejében tanácsokkal látja el őket. Pörgős, vicces és nyomokban valóságot tartalmazó regény a Lukrécia papucsai, Réz András új könyve. Vele beszélgetünk most. Én persze nem kis tudatosságot feltételezek abban, amilyen különleges elegye ez a gyerekek hétköznapjait meghatározó szituációknak és az általuk kedvelt filmeknek, könyveknek, de erre megkapom a Réz Andrásos választ.
Hát figyelj, nem vagyok egy igazi író, tudod, tehát én nem vagyok az író C-bel tagja. Én csak egy ilyen furcsa izé vagyok, ilyen megmondó show, mert a bánat tudja, hogy micsoda, aki néha ír. Úgyhogy az irodalmi munkásságom az nem olyan, tudod, hogy ilyen hú, az ördögben nagyon elszánt vagyok, meg építkezem, hanem sokkal inkább az, hogy mindenféle élmények érnek, meg hatások, meg körülöttem a világ változik, és akkor én meg úgy gondolom, hogyha írok egy regényt, vagy egy gyerekregényt, mondjuk ez az első gyerekregény, hát tudja a fene. Szóval az nem olyan nagyon durván előre megfontolt szándék, hanem hogy hát a gyerekek, bocs, velünk élnek. Tehát nem arról van szó, hogy ők egy külön univerzum, vagy egy külön kultúra, hanem mi osztozunk ezen az egészen. Tehát ha elkezdek beszélgetni a gyerekekkel, akkor nehogy bár átmenjek gügyögősbe, amikor a saját unokáimmal is az élet dolgait szoktuk megbeszélni. Tehát mese, de ha mese, és azért, bocs, az elmúlt 2-3 évtizedben már a mesék világa is változott, szóval miért ne reflektálhatna arra a világra, amelyben együtt vagyunk a büdös kölykekkel. A gyerekek számára az, hogy együtt élnek a világhálóval. Teljesen normális és természetes, sőt, természetesebb, mint nekem. Uh-huh. Viszont ez így van, akkor lehet, hogy a mesébe bele kell szőni a világhálót, hiszen ez a mese itt játszódik, a jelenbe, még akkor is, hogyha egy kicsit fantasztikus, meg mindenféle rejtélyes lények bukkannak fel benne, sőt, még csodák is vannak.
Hogy milyenek, erről mindjárt beszélünk, csak azért is kérdeztem ezt, mert most belehelyezkedem mondjuk egy 9-10 éves gyerek fejébe, akinek szólhat ez a könyv elsősorban, és aztán onnantól szerintem 100 évesig bárkinek. Nagyjából tudom, hogy mi minden foglalkoztatja őket, és ezért a Harry Pottertől a Sonicon át a magyar népmesei motivumok, a Marvel összes. Szóval minden benne van, és azon gondolkodtam, hogy valószínűleg így írsz, hogy azért, hogy a gyerekek könnyebben olvashassák, könnyebben nem észhessék ezt, akkor egy csomó ismerős dolgot behozok.
Inkább az járt az eszembe, hogy hogyan beszélném meg ezeket a dolgokat a saját unokáimmal, vagy hogyan beszéltem volna meg annak idején az én egyébként baromi okos lányommal. Figyelj, az én baromi okos lányom, hogy is volt, igen, az új házba 94-ben költöztünk. Választási év volt. Tehát jöttek a felnőttek, a barátaink, mindenki, beszélgettünk. Költözés, kiköltekezés, eladósodás, ne tudd meg. De azt mondtam, hogy mivel ott van kert, kirúgunk a hámból, és veszünk egy pingpongasztalt. Egy olyan jó, olcsó pingpongasztalt. Hát nem is ért sokáig a szerencsétlen, de egy darabig jó volt, és ott találtunk egy helyet, ahol éppen elfért. Na gyere, kislányom, akkor egy kicsit pingpongozunk. Ezt nem bírtuk. Ő nem bírta, ha kikapott, de hát az élet már csak ilyen. De olyan ütögetünk. Tavasz van, nagyon közel a választásokhoz. És a kislányom tapintatosan megkérdi, hiszen már lassan 9 éves lesz, Mi a különbség a liberálisok és a konzervatívok között? Szűz Márján, most erre mi a helyes válasz? Most akkor mondjam azt, hogy kicsi vagy hozzá? Vagy próbáljam elgügyögni? De hát ezt nem lehet elgügyögni. Ezek nem olyan kérdések, amelyeket majd teszi habos piskótával burkolunk, és akkor könnyebben leme. Úgyhogy kivert a veríték, de úgy tettem, mintha csak a pingpongozástól lenne. És megpróbáltam elmagyarázni Annának. Na most ez is beugrott, hogy bocs, megpróbálok úgy mesélni, ahogy egyébként is szoktam. Tehát nem hozok létre egy külön gyereknyelvet egy regénykedvéért, hanem megpróbálkozom. Hát a gyerekem meg az ő gyerekei ezzel boldogultak, és ez egy elég fontos ügy volt, még akkor is, hogyha beláthatatlan következményekkel jár, mert ez azt jelenti, hogy a gyerekek sokkal korábban bevonódnak az életünkbe. Vagy legalábbis a mi családunkban így volt. Tehát elkezdték elemezni a konfliktusokat, világosabban látták a helyzetet. Véleményük volt arról, hogy hogyan éljünk, hogy hova menjünk nyaralni. Ja, igen, és itt nem csak arról van szó, hogy hova szeretne menni, hanem hogy mit engedhetünk meg magunknak. Szóval a Lukrécia papucsai mögött ott volt az a gondolat, hogy hát bocsánat, egy világunk van, és ezért került be egy csomó olyasmi, ami... Hát majd megpróbálom kideríteni, hogy jött el a gyerekeknek, hogy mit várnak tőled a szüleid. Szóval, hogy ott élsz egy családban, szerencsés esetben teljesen normálisan. De akarod, nem akarod, vannak elvárások.
Nem kevés itt a gyerekekkel szemben. Így van. Ebben a könyvben.
És amikor elindult a történet azzal, hogy az osztály 7 legjobb tanulóját buktatja meg egy helyettesítő tanár, és ők teljes joggal úgy érzik, hogy ez nem volt helyén való. Mit csinál ez a 7 család? Szóval összedőlt a világ, a reményeik összetörtek, szóval nem az fog történni, amit ők szerettek volna. Szóval az a jövő, amit a gyerekeiknek elképzelte, nem azon a vágányon halad.
De döbbenetes, hogy ezt írod tulajdonképpen, hogy minden gyerek megkapja ezt, hogy kevés bizalom van velük szemben, hanem minden szülő hozza ezt a generációs.
Figyelj, az egyik felnőtt olvasó pontosan ezzel csesztetett, hogy figyelj, azért ezek a felnőttek, ezek nem olyan rokon szenvesek.
Igen,
ebbe a történetben.
Fájdalmas olvasni, és tényleg ezek a mondatok jutnak eszünkbe egyébként egy ilyen helyzetben.
Én megpróbáltam megmagyarázni, hogy bocs, de hát hiába volt jó tanuló a gyerek, hogyha valami kis zűr volt, vagy mifene, valószínűleg én sem voltam külön, mert az járt a fejemben, hogy de kisem, mi lesz belőle?
Így.
És miközben írtam, állandóan ezen rágódtam, hogy helyesen gondolkodom-e, mert hogyha elvárásokat építek, akkor ilyen fura kis ketreceket hozok létre a gyerekemnek, az unokámnak. Na, most már elég öreg vagyok, úgyhogy talán kezdek okosodni, és ez így szól, hogy nem lenne helyén való dolog, hogyha előre megpróbálnám elmondani nekik, hogy a sorsuknak merre kell kanyarodnia, meg hogy lépjenek ki ebből az egészből. Figyeld, gondolj bele, most úgy élünk, és a közösségi háló azért súlyosan vétkes ebben, tehát mi magunk, hogy elvárások tömegét vágjuk oda. Tehát miközben, hát hogy mondjam, lennének megbeszélendő dolgaink, meg kérdéseink, amelyekre néha nincs válasz, meg nem is biztos, hogy kell mindenre válaszunk legyen. Szóval, hogy nem tesszük tönkre a saját világunkat azzal, hogy amikor belépünk ebbe a térbe, akkor elkezdjük azokat az érveket sorolni, hogy miért a mi életmodellünk a tökéletes. Miért kell neked is úgy élned, ahogy mi élünk. Na, hogyha Lukrécia papucsainál ott volt mindig a fejemben, hogy édes Istenem, ezek a gyerekek lehetnek úgy 12 évesek. Én 18 évesen még nem nagyon tudtam, hogy melyik egyetemre akarok menni. A tanáraim jobban tudták, mert ők ismertek. Én meg ott voltam a zavarban, és ők úgy csöndesen bólintottak, hogy hát az Andris az, hát ugye ő egy ilyen zaklatott lélek, de ők sejtették, hogy nem fogok elveszni a világba. Na, úgyhogy mit ebbe a könyvbe is úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a gyerekek el fognak veszni a világban. Tehát miközben mi vekengünk, károgunk, síránkozunk, meg minden bajunk van, nem hiszem, hogy ezek a gyerekek bármivel butábbak, vagy esetlenebbek lennének.
Hát ki is derül a történetedből, hogy ezek a gyerekek mentik meg tulajdonképpen a idézőjelben mondom, világot, vagy legalábbis a szűk közösséget, hiszen a próbatételek során nekik olyan dolgokat kell elvégezni, amit a felnőttek megmentésére tesznek, meg hát a maguk megmentésére is.
Hát persze, sőt, tehát az utolsó gonosz varázslat, az valami ilyesmiről szól, hogy és mi van akkor, hogyha a felnőttek egyáltalán nem képesek megoldani
problémákat. Tehetetlenek, igen.
Lehet, hogy a gyerekekben egy picit jobban kellene bíznunk. Tehát, hogy nem állandóan erről, hogy majd megmondja a szakértő, majd megmondja a pszichológus, majd megmondja ez. Lehetséges, hogy a gyerekekben csomó józanság van, hogy bizonyos helyzeteket jobban tudnak megítélni, mint a felnőttek.
Hát és még nagyobb hittel mennek bele, hogy ezt meg lehet oldani. Nincs kétségük, hogy ezt meg lehet oldani.
Amit mondasz, ez egy tök fontos dolog. Ők még egyáltalán nem állnak bele abba, hogy meg és minek.
Meg miért nem megy.
Mi az értelme, meg úgy se kéne. Nem, az ember gyerekként valószínűleg még sokkal hevesebben tud küzdeni valamiért, ami fontos. És itt nem mindig csak eszmékről van szó, félreértés ne essé, hanem arról, hogyha a világ egy kicsit összegubancolódik, megesik az ilyesmi, hát a világ már csak ilyen, akkor az ő fejükben lehet, hogy van egy értelmes megoldó képlet ezekre a furcsa feladványokra. Na, úgyhogy én úgy eléggé bírom a gyerekeket.
Érdemes beszélni a jóról és a gonoszról, ami azért sokkal árnyaltabb ebben a történetben. Ugye a gonosz az, én úgy éreztem, hogy nem is annyira gonosz, hanem inkább sértett, vagy nem is tudom, valamilyen módon sérült ember, akinek ez a módja, hogy bosszút álljon a körülötte lévőkön, mindenféle mágiát igénybe vesz, hogy furcsa helyzetbe hozza az embereket, két bal lábbal ébredjenek, nem lövök el minden poén, de...
Kiütések jelennek meg mindenki, vagy ha iszonyú büdös van.
Igen. A jó pedig inkább hihetetlenül kíváncsi és életigenlő, és ezzel sodorja magával a gyerek, vagy húzza bele fantasztikus dolgokba.
Figyelj, ezen egyébként hosszasan rágódtam, hogy nem lesz-e túl bonyolult az én gonoszom. És aztán fejemhez kaptam, és aztán, de hát úristen, miért lenne bonyolult, amikor az a világ, amelyben élünk, a teljesen hétköznapi világunk, tele van ilyen rohadtul boldogtalan arcokkal. És ha megkérdezed tőlük, hogy de mi a baj a világgal, akkor kiderül, hogy egy ilyen fura sérelmi pozícióban vannak. Megsértődtek. Nekem több jár. Én nem ezt érdemlem. Az én múltam. Én megszolgáltam a múltat sövendőt, vagy az ördög tudja mit. Na most ezek meglehetősen veszedelmes gondolatok, mert egy adott ponton megformálódik benned az, hogy hát akkor pukadjatok meg, ahányan vagytok.
Igen.
És onnan kezdve ez átkozottul veszélyes. Na de ezzel mit kezdjünk? Szóval ez egy olyan mese, amelynek ez a vonulata nagyon is arról szól, hogy most, amikor itt forgolódunk, és a mindenféle megmondók azt mondják, hogy hát az a helyzet, hogy a múltban keresendő minden, amikor megaláztak, porba tiportak, de ember, a múlt az kevéssé változtatható meg. A jövővel még lehetne valamit kezdeni, lásd Kölcsey Ferenc 20 című költeményét. Na, de ezt csak ma tudod megtenni. Tehát, ha nem a mai cselekvésen töröd a fejed, hanem azon, hogy a te sérelmeidet hogyan lehet visszavezetni az idők kezdetére, és azt mondhatod, hogy de hát nekem több jár, hát akkor lehet, hogy egy nagyon furcsa csapdába kerülünk. A másik pedig, ugye éppen maga Lukrécia. Ő is olyan szokásos jó, és amit mondtál, az nagyon pontos. Érdekli a világ. Ja, hogy Lukrécia megoldja a problémákat, ha belegondolsz, nem. Ő ad egy kis segítséget a gyerekeknek. De Lukréciát az vezérli, mert számára ez egy ilyen furcsa világ, idegen világ, hogy érdekli, hogy milyenek az emberek, hogy mit esznek, hogy mit jelent az, hogy olvasni, moziba járni.
Zenét hallgatni.
Zenét hallgatni. És Lukrécia egy picit gyerek. Ott van benne az a fajta nyitottság, hogy de én ezt meg akarom ismerni, kíváncsi vagyok, látni, hallani szeretném az egészet. Úgyhogy Lukréciát nagyon bírtam, miközben írtam, és mindig azért a fejembe, hogy Lukréciának ez az abszolút gyermeki érdeklődése. A lehető legpozitívabb dolog, amit most egy emberről el lehet mondani. az, hogy nyitott, hogy amikor szembesül valamivel, ami új, akkor nincs neki olyan, hogy előítélet, meg izé, meg skatúja, hanem azt mondja, hogy ide nekem a nagyvilágot. Szeretném megkóstolni, és hát, ha a végén jól fog esni. És tudom én, hogy egy picit szokatlan hősök, de hát figyelj, azért minden korban egy picit újra meg újra meghatározzuk, hogy ki a jó és ki a rossz. Szóval nem akarok ilyen nagy izéket mondani, hogy ez most a jó és a rossz végső keresése lenne, de a szerző az meg úgy gondolja, hogy a legrosszabb az, amikor a jelenedet föláldozod azért, hogy bebizonyíts, hogy neked igazad van. És a végtelen rokonszenves álláspont pedig, amikor azt mondod, hogy oké, ez a világ iszonyúan zűrös, meg pörög, meg gyors, meg... Szóval elmondhatunk egy csomó rosszat róla, de mi lenne, ha ítélethirdetés előtt legalább megismernéd, hogy ez hogyan működik. Nos, ez egy picit azért a világháló működésére, a közösségi hálóra is utal, ahol hajlamossá válunk arra, hogy félretéve a megismerés vágyát, a sérelmi politikánkat megőrizve azért, elkezdjünk fontos dolgokat mondani valamiről, amit nem is akarunk megismerni. Na most ez nekem itt a jelenben, 2024-ben az egyik legsúlyosabb gondom, hogy megmaradt-e még bennünk az a fajta nyitottság, érdeklődés. És ez nem is ilyen, hogy tolerancia meg, ez egyszerűen nyitottság. Hogy ott van előtted a világ, és olyan könnyű értékelni, pontozni, ítéletet hirdetni, ítéletet végrehajtani, de van még benne egy szufla, hogy megkérdez, hogy azt mondja, mi ez a kicsi zöld, amelyik pörög és hülye hangokat hallat. De valószínűleg te is néhányszor megélted már ezt, és nem akarom a közösségi hálót betiltani, félre ne is. Amikor hosszasan elmagyarázzák neked, hogy mi miért rossz, hogy honnan ered, és aztán valahol a 78. hozzászóló egyszer csak azt mondja, hogy te figyelj, ez nem az. Na, szóval én úgy érzem, hogy a gyerekekben még mindig ott van. Ervinnel korábban sokat hadakoztunk, mert ő...
Unokáltál?
Igen, ő a kisebbik unokám, mert hogy ő egy szerelő természet.
Szerelő?
Aha. Ervinnel azért együtt ilyen bonyolult műveleteket, ragasztás, forrasztás már el tudunk végezni, úgyhogy ez komolyan megy. És tudod, ilyenkor mindig az van, hogy a hülye szülő, nagyszülő aztán. Már megint. Igen ám, csak hogy az egyik játéknál valahogy összeraktuk, leszakadt a drót, vékony, mondom a francba, nem baj, megforrasztjuk, működik 30 másodpercig, utána úgy tűnik, hogy végleg meghalt. Mire azt mondja az unoká? Hát figyelj, ez egy kínai vacak. De ez mit tudom, egy éve volt, tehát még óvodásként. És mondom, de hogy? És lényegében elmagyarázta, hogy ezek úgy készülnek, hogy elpusztuljanak. Itt nem is ő rontotta el. Sőt, ott áll mellettem, javítsuk mi fene. De amikor ő szétszedi a cuccokat, abban ott egy eredendő kíváncsiság. Szedje. Úgyhogy most szülinapjára, vízkeresztkor volt, kapott egy ilyen kis szerelőkészletet. Ez most már nem annyira a gyerek cucc, hanem tudod, vannak ezek a bitek, amelyeket csavarokat lehet ki és behajtani, meg van egy ilyen elem hozzá. Úgyhogy most már az íróasztalán ott van egy ilyen furcsa eszköz. Aztán majd megnézzük, hogy milyen szerszámokra van szüksége ahhoz, hogy a világ jobban megismerhető legyen.
Ez nagyon klassz. A kínai dolgokról jutott eszembe, hogy van egy utalás is itt a könyvedben erre, a kínai leírásokra, a használati utasítások fordítására, tükörfordítására, ez nagyon vicces. És a nyelvről muszáj is beszélnünk, mert nem csak ez vicces benne, hanem hogyha arról van szó, hogy mondjuk a gyerekolvasó, a kamaszolvasó megtapasztalhatja, hogy mennyi izgalmas dolog van egyébként az életben, mert Lukrécia fölhívja rá a figyelmet, a gyerekek figyelmét is, meg hát általa te az olvasó figyelmét. De hogy a nyelvre rácsodálkozni. Szerintem ez nagy hozadéka ennek a regénynek, hogy ennyi lelemény, hogy az eszperente nyelvtől a mindenféle szavak kitalálása, egészen elképesztő kreativitással írtad ezt, ami rád jellemző, csak hogy gondolkodtam, hogy egy ilyen fiatal olvasónak ez micsoda élmény lehet.
Hát én őszintén remélem, csak tudod, egy fiatal olvasóval nem lehet úgy beszélgetni, azt mondja, Lacika, akkor most mondd meg őszintén, mi a véleményed erről a regényről? Ez nem így megy, mert hogy ha tetszik a dolog, akkor sokkal inkább élményszerű.
Uh-huh. Jó, de a pöttymörgős burhampóra biztos fog emlékezni, mint
pöttymörgős burhampó állati veszélyes, arra emlékszik mindenki. Ugye? Mert hogyha felbukkan egy pöttymörgős burhampó, akkor ott állunk, és hát annyit tudnunk kell, hogy amikor pöttymörög, akkor halálos.
És a pusztula sem túl jó.
Hát...
Szóval, hogy ezekre a szavakra tutira fog emlékezni.
Hát én őszintén remélem, hogy legalábbis nagyot fog nevetni, amikor ezeket olvassa. És valószínűleg ebben benne van az, hogy a francban én most már azért jó néhány évtizede foglalkozom azzal, hogy mindenféle idegen nyelvű szövegeket gyerekek, felnőttek számára magyarítok. Azért kezdtem azzal, hogy gyerekek, mert az volt a meghatározó az elmúlt 40-valahány évben, de most, hogy mondtad, írtam, beugrott, hogy az első, ez nem is volt igazi gyerekkönyv. Az egy szovjet könyv volt, egy író-pszichológus elkezdte kutatni a gyereknyelvet. Neki az volt az alaptétele, hogy a gyerekek 2 éves kor és 5 éves kor között lényegében a nyelv profi használójává válnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindent el tudok mondani, de úgy használd a nyelvet, hogy mindent meg tudsz tanulni, hogy elmondhass. Uh-huh. A könyvnek az volt a címe, hogy Ad Vuk da Pityi, 2 évestől 5 évesé, és nem nagyon találtak rá fordítót. Ez nem egy hálásmeló. Volt valaha egy tömegkommunikációs kutatóközpont nevezetű intézmény, és az én feleségem meg velük rendszeresen dolgozott, és jött, hogy figyelj, hát te most úgyis közveszélyes munkakerülő vagy. Egy egyetem után 3,5 évig semmi. Állás nem, munka volt, hál' Istennek. Szóval, hogy nézd meg, hátha. Na most ez őrült nagy játék volt, mert egy dolognak az volt a lényege, hogy ez a pasi gyűjtötte a gyereknyelvet, és amikor először megjelent a könyv, nem csak egy példányszámban, mert ugye anno, ott még az volt a szokás, hogy nem baj, hogy ez egy picit olyan tudományos, de azért valahogy elkapkodják azt a 200-300 ezer példányt. Viszont amikor elkapkodták, a szülők elkezdtek leveleket írni neki, hiszen amikor a 30-as években, nem tudom mikor kezdte, hogy mit mondott az ő gyerekük. Jöttek a levél lavinák, hogy az én gyerekem ezt mondta, azt mondta, és ő szépen beépítette a megfelelő fejezetekbe, iszonyú sok kiadást ért meg, egyre vastagabb lett a kötet, és amikor én találkoztam vele, akkor hirtelen nagy bajban voltam, mert mondom, lefordítani ezt lehet, de még nem volt gyerekem. Úgyhogy a gyerekes barátainkhoz vittem ilyen cetliket. Szerinted a te gyereked, aki most éppen, mint olyan 3 éves, mond ilyet? Volt, amikor azt mondta, hogy jé, de érdekes, ilyeneket szokott. És volt olyan, amikor azt mondta, hogy semmi hasonló. Tehát ez is egy ilyen nagy gyereknyelvi kaland volt, és benne volt az is, hogy a gyerekek szeretnek játszani a szavakkal. Tehát még egészen csipisz, egy ilyen kis aprócska ember, de amikor már kezdi érteni és használni a szavakat, az egy játék. Úgyhogy ezt most az unokáimmal folyamatosan csináljuk. Néha rímeket keresünk lehetetlen szavakra, és ja igen, most volt épp egy Woody Allen film, és abban van egy ilyen nagyon cuki poén, hogy a film cím az, hogy Zelig. Ilyen ember soha nem létezett, ez egy kamu dokumentumfilm. És az egyik szereplő emlékezik rá, egy nagyon öreg asszony, aki meglepő módon nem is kamu, hanem igazi, mert volt Párizsban egy mulatos, az, jaj, hát a Zelig, hát arra emlékszünk az átverésnál. Hát a Cole Porter még írt is róla egy számot, jó. De nem talált rímet arra, hogy Zelig. És én szétröhögtem magam, és ott nem is értették a többiek, hogy miért röhögök nagyon. Hát pontosan ezért, mert van rá rím. Tehát a lehetetlen szavak, az új szavak, a szavakkal játszani, ez egy abszolút parádés játék, és nekem az a gyanúm, hogy a gyerekek többsége kapható erre. Tehát onnan kezdve, hogy a gyerekek megtanulnak beszélni. Jó, biztos van néhány gyerek, aki nem érzi ennek a felhőtlen örömét, de a gyerekek többsége szereti például a lehetetlen szavakat is, és hát a nevekkel, hát ne tudd meg, hogy mit csinálna. Na, úgyhogy én ültem a gépnél, és azt mondtam, hogy bocsánat, ha a jó és a rossz hősünk is más világokról érkezik, akkor lehet, hogy a mi szavainkkal nem lehet leírni ezt a világot, akkor találjunk ki újakat. Hát, ha lehet egy kicsit kacagni, alpöty mörgős burhampon.
Még két kérdésem van. Az egyik az, hogy milyen szuperképességekkel rendelkeznek a te hőseid, a gyerekek. Ez sem a klasszikus szuperképesség. Nem látnak át a falon, nem gondolatolvasnak, és egy csomó mindent még nem csinálnak, hanem mit. Mert hogy Homérosznak, Edisonnak hívják őket, bombázónak, és nem tudom, hármaskának. Szóval, hogy ha már a különbözőségekről beszélünk, vagy az eltérésekről beszélünk, akkor itt is van eltérés a most nagyon népszerű gyerekregényekhez képest.
Ugye a jónak és a gonosznak van a szuperképességei, ezt kénytelenek vagyunk elismerni, bár ebben is különböznek, mert ugye a mi gonoszunk, ez a plutónium nevezetű, és ugye a neve nem véletlenül utal az egy Plutóra, meg na, szóval sejtjük, hogy valami ördögi természetű és sértődéken egyed. Ugye a történet szerint ő mindig magával hordja a kellékeit. És hát neki úgy tárgyai vannak, meg anyagai, meg egy kis kénkőszaga, de hát az élet már csak ilyen. És fekete mágia, varázslat. Nem mindig felelősen maradjunk abban, mert olyan azért ott van a regényben az is, hogyha varázsolsz, annak is vannak szabályai. Tehát miközben egy hagyományos mese azt mondja, hogy meglendítette a botját, és akkor egyszerre csak. Jó, de ezek a varázslatok egy picit földhöz ragadtabbak.
Használt utasításban meg kéne nézni az apró betűt.
Hát pontosan erről van szó. Hogy mi van akkor, hogyha nem elég hozzá ha ez túl sok energiát fogyaszt. Szóval nem ugyanolyan, nem is tudom, hogy írtam, hogy ott valaki elmagyarázza pontosan, hogy nem ugyanakkor a befektetés szárnyat igézni egy malacra, mint a világ összes malacát szárnyassá tenni. Na, szóval ő így működik. Ezzel szemben, ami kíváncsi Lukréciánk, meg úgy működik, hogy jó, nem fejtjük ki, hogy milyen téridő csatornákat használ, de neki jók a kapcsolatai. Tehát ő nem visz magával semmit, de valamilyen úton, módon hozzájut azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel, hát nem. Ugyanis pontosan az a vicc az egészben, hogy az esetek többségében az, amiről azt gondoljuk, hogy varázseszköz, nem az. Szóval, hogy mondjam, ha kutya kaka van az utcán, milyen varázseszköz kell ahhoz, hogy felszed?
Kis lapát.
Szóval Lukrécia néha inkább az, aki azt mondja, hogy de hát, bocs, tudom a varázslatot, csak az nem varázslat. A varázslata inkább arról szólnak, hogy hogyan tudja kényeztetni a gyerekeket, hogyan szerez nekik egy kis örömöt. Mert ő alapvetően egy vagán csajszi, hát nem arról van szó, hogy ő egy ilyen rendes békebeli tündér, vagy zördög tudja mi. Na most a gyerekek, ők az igaz, egy világon semmiben nem különböznek a normális gyerekektől. Igen. Hiszen az egyik érzékeny, a másik okos, a harmadik elszállt, a negyedik egy kicsit lusta, az ötödikben meg az van, hogy hát igen, csinálná ő szívesen, de mindenféle családi viszály. Tehát ők heten végsősorban azt mondjuk, hogy olyanok, mint az utcán sétáló bármelyik gyerek, és a csodás képességek azok inkább arról szólnak, hogy egyszer csak rájönnek, hogy ők képesek valamit csinálni, és meg is csinálják.
Igen, elszántak. Az utolsó kérdés pedig a hatalomról szól, mert hogy az utolsó próbatételnél, megint nem akarok spoilerezni, de muszáj elmondani, az a feladat, hogy valahogy el kell téríteni az emberek gondolatát arról, amivel nap mint nap szembesülnek. Igen. És ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy a gyereknek ez mit mond, álhírekkel, a mindenféle olyan információkkal, amik nem relevánsak, olyanokkal találkoznak, de egy felnőtt számára ezt olvasni egészen döbbenetes. Ezért sok szempontból szól a könyved erről, hogy milyen erőnk van, vagy mit tudunk megváltoztatni, vagy merre megy a világ, mert arról is van szó, hogy a Lukrécia azért a gyerekekre bízza ezeket a lehetőségeket, mert ők még nem akarnak ártani, ők még hisznek abban, hogy lehet jobb. Szóval, hogy ez a megváltoztatás lehetősége.
Ez nem véletlenül került oda. Ráadásul meg azt is tudtam, hogy talán néha felnőttek is olvasnak ilyen könyveket. Ez a nincs otthon a gyerek, elcsórjuk. Ez nem egy vaskos regény, hát ezt azért, hogy végigolvasni nem tart évekig. És persze tavaly megjelent egy felnőtt regényem, és ott előjön ez a probléma. Jó, az egy szatíra, az egy olyan
A para,
persze. hogy érezzük a felelősségünket akkor, amikor ebben az online térben, a digitális világban szánkázunk föl alá, és nézeteket, gondolatokat, véleményeket, tételeket, a bánat tudja, miket dobunk föl. És rögtön a másik kérdés nyilván van az, hogy van-e még a világról pontos képünk. Tehát, hogy létezik a valóság, most tudom, ez hülyé hangzik, hogy itt a rengeteg mindenféle sodródása és zúdulása közben nem arról van szó, hogy mi önként és dalolva föladjuk a figyelmünket és az érdeklődésünket, és szurkolóvá válunk, odaállunk egy nézet vagy egy vélemény mellé, és lemondunk arról, hogy tényleg megismerjük a saját világunkat. Na, szóval van benne egy ilyen vonulat is, hogy a gyerekek hogyan élik meg, az már bonyolultabb, és most éppen ezt próbálom valahogy földeríteni, hogy ebből a lapáttal, vasvillával összehordott sok mindenből mi marad meg bennük? Mire fognak emlékezni? És hogy mondjam, mennyire lesznek képesek arra, hogy egy adott esetben azt mondják, hogy ez nem igaz. Vagy az unokám azt mondja, hogy ez egy kínai vacak. Tehát, hogy felismerni egy olyan összefüggést a világban, amelyek nagyon is valóságos, hogy édes kicsim, téged olyan termékekkel árasszanak el, amelyekben bele van kódolva a 30 másodperces élet. Ez nem azért készült, hogy te hosszasan örülj neki, ez azért készült, hogy apád anyád megvegye, és hasonló játékszerek apádnak, anyádnak, nagyapádnak is készülnek ezen a világon. Szóval ez nem olyan nagyon boldogító, de úgy gondoltam, hogy erről most már lassan dumálnunk kell, és egy kamaszoknak szóló regényben meg miért ne, hiszen tudod, állandóan erről dumálunk, hogyan kell őket megvédeni. Válasz, nem tudod megvédeni. És a védelem az ebben a felfogásban nem más, mint a tiltás. Nem mehet föl, le van tiltva, mi fene. Igen, de nézd meg a másik oldalt. Mi van akkor, hogyha azt mondod, hogy a pajzs az ne a hatalom kezébe legyen, hanem benned. Légy alkalmas arra, hogy fölismerd. És azt mondd, hogy sajnálom, nem hiszem el. Ez egy régi sci-fi novellának volt egy nagyon fontos gondolata, amikor a londoni metró eltéved, és csak megy, míg a végén megérkezik egy furcsa helyre, ahol szarvas, patás lények vasvillával lődörögnek, és terelgetik őket mindenféle kondérok felé. És közben már zajlik ezért, hogy már kínálgatják az égés elleni kenőcsöket, lehetne egy kicsit korrumpálni a vonatkozó lényeket, az ördögöket, hogy ne legyen olyan forró az a katlan. És az emberek birkamót sétálnak a katlanok felé, és van ott egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy de hát ez egy marhaság. Aztán hangosan fölkiált, és azt mondja, de hát ez nem is igaz. És abban a pillanatban ez a furcsa világ elkezd recsegni, ropogni. Összeomlik, ők rohannak vissza, beszállnak a metrókocsiba, amelyik újra szágult, és a város közepén valahol éppen a banknegyedben, vagy a bánat tudja, hol megáll, kiszállnak, fölmennek a felszínre, hősünk ott áll a buszmegállóban, át akar szállni, fölnéz a hihetetlen épületekre, a bizniszre és a gazdagságra és a nem tudom én mire, és szóra nyitná a száját, amikor a mögötte álló tisztes úr a busz alá löki. Hiszen pontosan tudja, hogyha elhangzik az a mondat, hogy ez nem igaz, akkor itt nagy bajok lesznek. Most ez, hát, hogy mondjam neked, egy ilyen fájtalmas hogy kimerjük mondani, meg fölismerjük-e, meg egy olyan világban, ahol úgynevezett tényellenőröket állítanak a hírek mellé, akik egyébként ugyanonnan ellenőrzik a híreket, ahol azok keletkezne. Szóval, hogy van-e még bennünk annyi kurázsi, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igaz? Vagy lehet, hogy gyereknek kell lenni, hogy az ember ezt őszintén kimondja? Tudom én.
Réz Andrással beszélgettünk Lukrécia papucsai című kamaszoknak szóló és az idősebbek számára is igazán szórakoztató könyvéről, amit Amóra kiadó jelentetett meg, egyébként Ritter Otto szuperrajzaival.